Thank you. Jézus drága mesterünk, a hű gyermek barát, szelíd keze megsimogat, szeretettel áll. Jézus drága mesterünk, hív kedves hajszaván, minden gyermek hozzám jöjjön, mind siessen ám. Jézus drága mesterünk, de hívtálást jövünk, reád bízzuk, kérünk áld meg gyermek életünk.
A kedves gyülekezet, mindenkit szeretettel köszöntök, és legelőször is a gyerekeket. Gyerekek, egy kérdésem lenne az első, és kíváncsi vagyok, hogy tudtok-e rá válaszolni, de nem baj, ha nem, lehet, hogy egy kicsit nehéz kérdés, de azért én fölteszem. Ha azt a nevet meghalljátok, hogy Salamon, akkor mi jut eszetekbe erről a névről? Ki volt ez a Salamon? Akár csak a legapróbb dolog is, hogyha eszetekbe jut. Ki lehetett ez a Salamon? Proféta volt? Szerinted? Szerinted proféta volt. Ki mondja azt, hogy király volt? Hát, óvatosak vagytok, Salamon király volt. Király volt. Igaz, hogy írt sok hasznos dolgot is, amit egyébként a Bibliában megtalálhatunk. Ő írta például példabeszédek könyvét, az ő mondásaiból állították össze, de egy nagyon különleges király volt. Hogy emlékeztek rá? Jó király volt, vagy rossz király volt? Jó király volt, ugye? Így van, alapvetően jó király volt. Igaz, hogy az életének volt egy olyan szakasza, amikor hát bizony rossz dolgokat is csinált, de az életének elején, az uralkodása elején, meg az uralkodása végén azt lehet mondani, hogy nagyon jó király volt. És van Salamonnak egy olyan jelzője, amiről a Biblia így emlékezik meg, hogy bölcs volt. Bölcs Salamon. Szerintem már ti is hallottátok ezt, hogy a bölcs Salamon. Salamoni bölcsesség. Ugye így is mondjuk ezt. És az az érdekes ebben a Salamonban, hogy amikor ő királyá lett, amikor őt királyá kenték, akkor van egy imádsága a Bibliában. Ezt az imádságot megörökítette a Biblia. És ebből az imádságból én csak egyetlen mondatot szeretnék nektek olvasni, hogy megfejtsük azt, hogy mi volt Salamonnak a titka. Mitől lehetett ő jó király? Királyok első könyve 3. fejezetéből a 7. verset olvasom, akik idősebbek nyugodtan kikereshetik, tehát Királyok első könyve 3. fejezetéből a 7. verset. Ezt mondja Salamon, ugye az Istenhez könyörög. És most, ó én Uram Istenem, te tetted a te szolgádat királyát Dávid az én atyám helyett. Én pedig kicsin gyermek vagyok, nem tudok kimenni és bejönni. Azt mondja tehát Salamon, hogy ő ugye a következő király Dávid után. De mond egy különleges mondatot. Azt mondja, én pedig kicsin gyermek vagyok, nem tudok kimenni és bejönni. Miért mondja ezt vajon Salamon? Egyáltalán kikre gondol, amikor azt mondja, hogy kicsin gyermek vagyok? Nálatok nagyobbakra, vagy nálatok kisebbekre? Ugye kisebbekre? Mert hogyha ti elhatározzátok, hogy most innen kiszaladtok, vagy éppen bejöttök ide, ezt gond nélkül meg tudjátok tenni. Van két jó lábatok, az ember, hogyha leáll innen a székről, és elkezd szaladni, akkor már gyorsan ki is ment. De Salamon azt mondja, hogy ő olyan, mint a kicsin gyermek, nem tudok kimenni és bejönni. De közben az a furcsa, hogy ő egy ereje teljében lévő fiatalember. Hát ő gond nélkül meg tudja azt tenni, hogy ha akarom, kisétálok, ha akarom, visszajövök. Hát ez nem gond, ez nem probléma. És mégis ezt mondja magáról, én pedig kicsin gyermek vagyok, nem tudok kimenni és bejönni. Vajon miért? Miért mondhatja ezt Salamon? Mire akar ezzel utalni? Az egészen kicsi babákat miért említi itt meg? Hiszen az egyévesnél is kisebbek, na ők olyanok. hogy őket vinni kell. Nekünk most éppen most múlt el a második gyermekünk 1 éves, hát most már úgy lassan kezd járni, kezd állni, és egyre ügyesebben közlekedik, de még inkább 4 kézláb, meg támaszték kell neki. De eddig az volt a természetes, hogyha ő valahova menni akart, akkor kiabált, meg siránkozott, meg mindent csinált, hogy őt vigyék. És Salamon azt mondja, hogy én ilyen kicsi gyerek vagyok. Nagyon érdekes dolog ez, én azt szeretném a szívetekre helyezni, hogyha ezt megjegyeznétek, hogy Salamon bár meg tudna tenni valamit, ki tud menni, és be tud jönni, ahogyan ti is, ez nem nagy dolog, hogy innen kimentek, és ide bejöttök, vagy bárhova, de mégis azt mondja, hogy ezt inkább az Isten tegye meg vele. Mondd csak. Hogy mondod? Azért? Azért, hogy ő szolgálhassa az Istent? És azért, hogy ő neki az Isten segítsen? Vajon ezért mondta ezt? Lehet, hogy a szolgálatra utal, igazad van, ez a kijelentés, és azt gondolom, hogy pont ez ennek a titka, hogy ő nem emberi szolgálatot akar magának, nem pusztán azt akarja, hogy vegyék körül szolgahadak, akik neki segítenek, hanem vegye körül az Isten. Mert ezt ő maga is meg tudja tenni, de azt mondja, én inkább ezt az Istenre bízom. A ki- és bejövetelemet, a kimenetelemet és a bejövetelemet inkább ő őrizze. Inkább ő legyen az, aki nekem segít. Én is meg tudnám tenni. Nekem is van hozzá elég bölcsességem, meg elég erőm, meg 2 jó lábam, de mégis inkább azt mondom, az Isten segítsen nekem mindenben. Jelképes kifejezés ez persze, és arra akar utalni, hogy mindent az Isten kezébe akar letenni. Szóval igaza volt annak, aki azt mondta, hogy Salamon tényleg jó király volt, de ezért volt jó király. Mert az élete első szakaszában, az uralkodása első szakaszában erre nagyon figyelt. Meg tudna tenni valamit, de inkább az Istenre bízza. Gyerekek, jegyezzétek meg jól ezt az igeverset. Azt írja tehát itt a Bibliánk, Salamon ezt mondja, én pedig kicsin gyermek vagyok, nem tudok kimenni és bejönni. Adja az Isten, hogy ezt megértsétek a ti életetekben, hogy mit jelent az, hogy az Istenre rábízunk valamit, rábízzuk az egész életünket, és hagyjuk, hogy ő tegyen meg dolgokat. Amen. Kedves gyülekezet, egy olyan témáról szeretnék most beszélni itt az igehirdetés során, ami azt gondolom, hogy ugyan teljes egyértelműséggel benne van a Bibliában, de mégis olyan ige szakaszokra szeretnék utalni, amiből könnyen elképzelhető, hogy ezt a tanulságot nem szűrjük le. Az ige hirdetésemnek körülbelül ilyen címet lehetne adni, hogy a másoktól független hit. Mi ennek a jelentősége, mi ennek a haszna, és egyáltalán hogyan mutatja be a Szentírás ezt a témát? Miért mondja azt, miért mondhatjuk mi azt, hogy nekünk a hitünk, a bizalmunk az olyan kell, hogy legyen, hogy kizárólag az Istenre kell, hogy irányuljon, és másoktól ne függjön, másoktól nem függhet. Néhány igeszakasz segítségével szeretném ezt bemutatni. Az első ilyen igeszakasz János evangélium a 21. fejezetében található. János evangélium a 21. fejezetét azt gondolom, hogy sokan ismerjük. Ez az a híres fejezet, ugye János evangéliumában az utolsó, ahol is Pétert, azt a Pétert, aki 3-szor is megtagadta a mesterét, Jézus Krisztust, azt a Pétert gyakorlatilag visszahelyezi eredeti jogkörébe, hogyha lehet ezt a kifejezést használnom, maga az Úr, Krisztus, aki ugye miután feltámadott, megjelenik Péternek is, és egy nagyon szép beszélgetést olvashatunk vele itt az evangélium 21. fejezetében. Péter ugye 3-szor tagadta meg a mesterét, és Jézus 3 kérdést tesz föl neki, és Péter ezekre 3-szor mind csendesebben és mind alázatosabban felel. Különlegesen szép ez a párbeszéd, különlegesen szép az, hogyha megnézzük, hogy Péter, akihez sokkal inkább a hősködés jelzőt kapcsolhatjuk, a meggondolatlanságot, a hirtelen reakciókat, ott egyre türelmesebb, egyre nyugodtabb és egyre alázatosabb. Mert tudja jól, hogy erre a 3-as kérdésre miért is van szükség, és nagyon szépek a feleletei, ahogyan elmondja, hogy igen, ő valóban szereti Krisztust, de ezt Krisztus sokkal jobban tudja nála. De nem erre a párbeszédre szeretnék elsősorban utalni, hanem ennek a párbeszédnek az utána következő eseményére. És azt gondolom, hogy erre talán kevésbé szoktunk figyelni, ugye egészen itt vagyunk az evangélium végén, tehát általában talán kevesebb figyelmet fordítunk egy könyv, bibliai könyv befejezésére, vagy éppen kezdetére, de nézzük meg ebből a fejezetből, tehát János evangélium a 21. fejezetéből a 20. verset, innen olvasom a 23. versig ezt a szakaszt. Tehát a 20-tól a 23. versig. Péter pedig megfordulván látta, hogy követte az a tanítvány, akit szeretett Jézus, aki nyugodott is ama vacsora közben az ő kebelén, és mondta, Uram, ki az, aki elárult téged? Ezt látván Péter mondta Jézusnak, Uram, ez pedig mind lészem. Mondta néki Jézus, ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mi között hozzá? Te kövess engem. Kiment azért a beszéd az atyafiak közé, hogy az a tanítvány nem hal meg, pedig Jézus nem mondta néki, hogy nem hal meg, hanem ha akarom, hogy ez megmaradjon, amíg eljövök, mi között hozzá? Eddig olvasom ezt az ige szakaszt, és különleges, ahogyan elindul itt a 20. vers, azt mondja, hogy Péter pedig megfordult, látta, hogy követte az a tanítvány, akit szeretett Jézus. Kire célozhat vajon itt az evangélium? Azt gondolom, hogy egyszerű talán a kérdés sokunknak. János evangéliumában sok-sok szereplő megjelenik, egy valaki nem, név szerint legalábbis egy valaki nem, ez pedig maga János apostol, maga a szerző. Tehát János apostol volt annyira udvarias, és annyira előtérbe akarta helyezni a messerét, illetve a többieket, hogy önmagát soha nem nevezi meg, hanem mindig így céloz magára, hogy az a tanítvány, akit szeretett Jézus. Tehát egy egyszerű beszélgetésnek a leírását láthatjuk. Péter és Jézus beszélgetnek egymással, és János pont ezért tudta ezt megörökíteni, mert ő szorosan a sarkukban volt, és követte őket. És ugye így utal még önmagára, itt a 20. vers második részében, hogy aki nyugodott is ama vacsora közben az ő kebelén, és mondta, Uram, ki az, aki elárult téged? Egyértelmű visszautalás az utolsó vacsorára, arra az utolsó vacsorára, ahogy Jézus megjövendőlte, hogy valaki őt el fogja árulni. Ezzel pedig Júdásra célzott. Szóval látja Péter, ahogy János követi őket, és ez a kérdés fogalmazódik meg benne itt a 21. versben, Uram, ez pedig mind lészem. Vele mi lesz? Mert ugye, hogyha megnézzük az előtte lévő verseket, akkor a 18.-19. versben Jézus elég egyértelmű utalást tesz Péter apostol halálára. Tehát, hogy ő hogyan fog meghalni. Különleges ez az utalás, ugye a 19. versben ezt olvassuk, hogy ez pedig azért mondta, hogy jelentse, milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent. És egyértelmű a célzás, hogy Péter bizony nem természetes halállal fog meghalni, hanem őt ki fogják végezni ugyanúgy, ahogy a mesterét megölték. És Péterben olyan természetesen fölmerül a kérdés, hogy hát jó, hogy most ezt én, most te elmondtad nekem, én ezt köszönöm, de azzal a másikkal mi lesz? Mi lesz vele? Vele, akit te nagyon szerettél, aki, és talán ez a gondolat is fölmerülhetett Péterben, hogy aki ilyen szörnyű bűnt, ilyen szomorú dolgot, amit én elkövettem, hát az a másik nem követte el. Vele mi lesz? Mi lesz az ő sorsa? Egy teljesen természetes, szinte olyan tét nélküli kérdésnek tűnik ez, de meglehetősen különleges Jézusnak a válasza. Ezt olvassuk a 22. versben. Mondta néki Jézus, ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mi között hozzá? Te kövess engem. Mi között hozzá? Nem tűnik udvariatlannak ez a kérdésfelvetés? Hát teljesen furcsa, nem? Hát azért Jézustól nem ezt szoktuk meg. Jézustól sokkal inkább a tiszteletet szoktuk meg, meg a megbecsülést, meg az, hogy ő akkor is megadta a tiszteletet, hogyha mondjuk eszmeileg óriási különbség volt a között, akivel ő beszélt, és ő közötte. Tehát így azért nem szokott beszélni, vagy ritkán olvasunk ennyire éles kijelentést a megváltótól. És mégis ezt jelzi föl az evangélium, ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mi között hozzá? Azt gondolom, hogy Jézus itt teszi egyértelművé, hogy Péternek nem Jánosra kell figyelnie. Nem ez a fő kérdés az ő életében. Nem az a fő kérdés, hogy azzal a másikkal mi lesz. Mert még a végén ott elidőznek a gondolatai, és még a végén elkezdi méricskélni, hogy igen, ő akkor több, ő akkor kevesebb, neki jobb sorsa lesz, neki kevésbé lesz jobb sorsa. Ezen elkezd gondolkodni, de Péter azt mondja, hogy, illetve Jézus azt mondja, hogy ne, ezt ne tedd. Neked nem ezzel kell foglalkoznod. Neked azzal kell foglalkoznod, hogy te kövess engem. És aztán a 23. vers nyomatékosítja ezt az esetet, ugye egy félreértés tisztázít, hiszen valahogyan ez a beszéd, ez kiment a testvérek közé, és arra gondoltak, hogy itt Jézus azt jövendőlte meg, hogy János apostol nem fog meghalni. Pedig Jézus nem mondta néki, hogy nem hal meg, ugye ezt olvassuk az igében, hanem ezt, hogy ha akarom, hogy ez megmaradjon, amíg eljövök, mi között hozzá? Nem a te hatásköröd, ne foglalkozz vele. Nem ez a fő dolog, amire neked figyelned kell. Azt gondolom, hogy itt mutat rá Jézus legelőször is arra, hogy nekünk emberektől független kell, hogy legyen a hitünk. Egész egyszerűen nem tehetjük magunkat függővé emberektől. Nem lehet számunkra mérce az, hogy a másik emberrel mi van, a másik ember milyen állapotban van, a másik embernek mi lesz a sorsa. A másik ember sorsa csak egy bizonyos szintig kell, hogy foglalkoztasson bennünket. És majd szeretném aláhúzni ezt a tételt, illetve más igehelyekkel megvilágítani, hogy mit is értek ezen a kifejezésem. Hogyan élte meg ezt Pál apostol? Hogyan mutat rá Pál apostol erre, hogy nekünk valóban másoktól független kell, hogy legyen a hitünk? Nézzünk meg két ilyen igeszakaszt, az egyiket az apostolok cselekedetei 20. fejezetéből, és innen is majd a 28. verset fogom olvasni. Tehát cselekedetek 20. fejezete, és innen is a 28. verset olvasom. De legelőször is, ugye, ha ezt tágabb összefüggésbe helyezzük, akkor láthatjuk, itt a hagyományos beosztású Károlyi Bibliában van is egy ilyen részcím, hogy Pál apostol búcsúja az efézusi gyülekezet véneitől. És a 17. verstől egészen a fejezet végéig ezt láthatjuk, ezt olvashatjuk. Valaki egyébként egyszer azt mondta erre az ige szakaszra, hogyha egy gyülekezet házirendet szeretne kifüggeszteni magának a falra, a gyülekezet falára, akkor érdemes lenne ezt a beszédet házirendként kifüggeszteni. Ennél több házirend nem kell. Tehát ez nagyon érdekes gondolat volt, de egyet is értek ezzel, mert itt az apostol olyan mélységes mondani valót mond el, és olyan mély dolgokat igyekszik a gyülekezetre bízni, hogyha ezt a gyülekezet megérti és megvalósítja, akkor azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok mindenben betöltötte az Isten akaratát. Nézzük tehát ezt a 28. verset, miért van ez itt kiemelve, ugye itt a hagyományos beosztásban még vastag betűvel is van szedve, mi ennek a jelentősége? Így hangzik. Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, amelyben a Szentlélek titeket felvigyázókká tett, az Isten Anya Szent Egyházának legeltetésére, amelyet tulajdon vérével szerzett. Így olvashatjuk tehát ezt az igeverset. Az igevers arra akar rámutatni, hogy az efézusi gyülekezet véneinek, vagy felvigyázóinak, ugye itt a vigyázó kifejezés és a vén az gyakorlatilag váltófogalom egymással, tehát egész egyszerűen a gyülekezetben főtisztséget betöltő emberekre utal, testvérekre utal. Azt mondja, hogy nektek a legelső feladatotok az, hogy az Isten Anya Szent Egyházát legeltessék, de ugye az Anya Szent Egyház kifejezés sem található meg az eredetiben, egész egyszerűen az Isten gyülekezetéről, az Isten kihívottairól van szó. És hogy micsoda súlyú ez a feladat, azt meg az a részlet érzékelteti itt az igevers végén, hogy azt mondja, hogy ezt az Isten a tulajdon vérével szerzette. Tehát akik felelősséget viselnek egy gyülekezetben, akikre bármilyen szolgálat bízatott, azok nem tekinthetnek erre félvállal. Itt szó nem lehet arról, hogy olyan tessék-lássék módon végezze mondjuk az ember a szolgálatát. Tehát ez egész egyszerűen nem megengedhető. Miért? Azért, mert az apostol azt mondja, hogy ez tulajdon vérével szerzette az Isten. Ennek ára volt. Ára volt annak, hogy az efézusi gyülekezet létrejöhetett, ára volt annak, hogy a zugligeti gyülekezet létrejöhetett, és így tovább. Tehát alapvető fontosságú, hogy ezzel az ember tisztában legyen. A szolgálatnak súlya van. És nyilván itt az egész nyájra való gondviselés, és hogyha megnézzük az egész szövegösszefüggés, az evangélium továbbadása, ezek olyan dolgok, amelyek alapvetőek egy gyülekezet szempontjából. De ha megnézzük ezt az igeverset, hogy hogyan kezdődik, akkor valami érdekes dologra figyelhetünk föl. Azt mondja itt az ige, hogy viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra. Mi ennek az oka? Mi ennek a jelentősége? Hogyha ezt a szót kivenném ebből az igéből, hogy magatokra, és bennmaradna az, hogy viseljetek gondot az egész nyájra, akkor azt gondolom, hogy talán nem is lenne hiányérzetünk. Teljes és egész lenne ez az igevers így is. Hiszen ez áll a középpontban. Ez teljesen egyértelmű üzenet. Ha az egész szöveg összefüggésbe behelyezem, akkor is egyértelmű üzenet. Tehát Pál apostolnak ez a fő témája. Mégis miért teszi oda ezt a kis szócskát, hogy viseljetek gondot azért magatokra először, és aztán az egész nyájra? Nem véletlen a sorrend. Nem véletlen az, hogy először önmagukra helyezi a hangsúlyt, azt mondja, hogy ti nektek először önmagatokról kell gondot viselni, és azután tudtok gondot viselni az egész nyájról. Jegyezzük meg jól ezt a gondolatot, és lapozzunk át egy másik pálapostoli igéhez, mégpedig a Timóteusi első levél 4. fejezetének a 16. verséhez. Pál apostol Timóteushoz írt első levele, és ebből is a 4. fejezet 16. versét idézem a következőképpen. Gondot viselj magadról és a tudományról. Maradj meg azokban, mert ezt cselekedvén mind magadat megtartod, mind a te hallgatóidat. Látjuk itt is, hogy mennyire különleges ez a sorrend. Hogy nem pusztán azt mondja ennek a fiatal szolgatársának, Timóteusnak az apostol, hogy igen, neked az legyen a legfontosabb és mindenek felett való feladatod, hogy a gyülekezetről gondot viselj. És hogy gondot viselj a tudományról, a tiszta tudományról. Nem akármiről van itt szó egyébként. Az eredeti kifejezésben a gnózis áll, ez mindig az isteni tudományt jelöli a Biblia fogalomvilágában. Tehát nem pusztán világi tudományról, vagy általában a tudományról van szó, hanem te viselj gondot az Isten beszédéről, az isteni tudományról. De először azt mondja, hogy viselj először gondot magadról, és hogyha ezt megteszed, akkor mind magadat megtartod, mind a te hallgatóidat. Itt ugyanúgy benne van ez a sorrend. Először te magad, azután a hallgatók. Az emberben fölmerül a kérdés, és hogyha összefüggésbe, összhangba hozzuk ezt azzal a kérdéssel, amit Jézus föltett, hogy mi között hozzá, mi között ahhoz a másik emberhez, akkor azt gondolom, hogy talán megfogalmazódhat bennünk ez a gondolat, hogy itt egyáltalán nem önzésről van szó. Látszólag úgy tűnik. Tehát látszólag úgy tűnik, mintha ez a három ige, vagy ez a vonulat, ez úgy cáfolná az ige alapvető és középponti tanítását, hogy nekünk másik középpontú életet kell élnünk. Nekünk az életünk középpontjában nem önmagunk kell, hogy legyünk, hanem az a másik ember, aki körülöttem van, vagy emberek sokasága. Ez a szolgálat lényege. Mindig ezt tanuljuk. A szombatiskolában is ezt tanultuk, a mai napon is. De mégis itt van ez a sorrend. És azt gondolom, hogy itt mutat rá a szolgálat titkára az apostol, ami mind az efézusi gyülekezetnek, mind Timóteusnak rendkívül nagy tanítással bírhat, hogy az első a te életedben te magad vagy. Az első az, hogy te magadat megtartsd, vagyis akkor, amikor te szolgálni szeretnél, akkor alapvető fontosságú, hogy először magaddal legyél tisztában. Először a te hited legyen olyan biztos és olyan bizonyos, és a te hited legyen olyan, ami tényleg kősziklára épült, hogy aztán majd ez a hit meg tudjon tartani másokat. A sorrend nem felcserélhető. Alapvető hiba, hogyha mi a szolgálatot úgy képzeljük el, a másokért való élést úgy képzeljük el, hogy ők vannak a középpontban, és senki más, és én pedig eltűnök. Hadd világítsam meg ezt egy gyakorlati példával. Akkor, amikor én megismertem az igét, akkor fölismertem annak a jelentőségét, hogy micsoda haszna és micsoda ereje van az imádságnak. És amikor számba kezdtem venni, hogy mi mindenért imádkozhatok, meg ki mindenért imádkozhatok, akkor egész egyszerűen azt vettem észre, hogy szinte végtelen ez az imalista. Tehát bárkit szinte föl lehet venni, mert annyi mindenért lehet könyörögni. A világunk miatt, vagy éppen a gyülekezet miatt, vagy család miatt, vagy bármi olyan dolog legyen. És egy idő után azt vettem észre, hogy az imádságaim kezdenek eltolódni abba az irányba, hogy én elsősorban másokért imádkozok, meg másodsorban is másokért, meg harmadsorban is. És tudtam sorolni azokat az embereket, akikért én felelősséggel tartozom, és felelősséget hordoztam értük. De aztán az Isten megmutatta ezeket az igéket, és azt mondtam, hogy jó, akkor itt álljunk meg. Ez nem jó út, ez nem helyes. Nekem az az elsődleges feladatom, hogy az imádságaimban a magam dolgát tegyem rendbe, a magam életét tegyem rendbe, és hogyha nekem olyan sziklaszilár lesz a hitem, hogy az tényleg kősziklára épült, és Jézus erről beszél, amikor azt mondja, hogy igen, a ti házatokat kősziklára kell építeni, magára, Krisztusra kell építeni. Mert hogyha ez megvan, akkor tudok tovább lépni. Előbb nem. És hogyha Jézus életét is megnézzük, hát Jézus élete az teljesen egyértelmű, hogy a szolgálat élete volt. Nyilvánvaló. Minden lépését, minden mozzanatát, minden mondatát, minden mozdulatát áthatotta a szolgálat. De mi volt az ő szolgálatának az alapja? Mi volt az egész életének az alapja? Az, hogy reggel, amikor ő fölkelt, órákat, vagy amennyi idő szükséges volt, a mennyei atyával való közösségben töltött el. Hogyha ez kimaradt volna az életéből, akkor a szolgálata féloldalas lett volna. Lehet, hogy látszólag nagyon önzetlen, lehet, hogy olyan, ami tényleg a másik embert helyezi a középpontba, de valami fölborult, valami egész egyszerűen nem működik. És azt gondolom, hogy ezt akarja érzékeltetni az apostol ezekkel az igékkel is, ezt akarja érzékeltetni a Timóteusi első levél 4. fejezet 16. versével is, hogy te először magadat tarts meg, és azután a te hallgatóidat. Mert a te hitedet, a te bizalmadat, a meggyőződésedet te nem teheted függővé mástól. Mert könnyen elképzelhető, hogyha te túlzottan sokat foglalkozol másokkal, akkor elkezdesz függeni másoktól. Akkor a te életed, a te meggyőződésed olyan lesz, hogyha mondjuk az a másik ember valami miatt megrendül a hitében, elhagyja a gyülekezetet, vagy bármi baj lesz vele, akkor esetleg te magad is ugyanúgy megrendülsz. És azt mondja az apostol, hogy na, ezt nem szabad megtenni. Ez egész egyszerűen az a tévút, amiről sokkal inkább vissza kell jönnie az embernek, és azt mondani, hogy igen, a magam hitéért én vagyok felelős. És én elsősorban a magam hitéért, a magam meggyőződéséért vagyok felelős. De aztán második sorban ott jön a szolgálat, tehát ez nagyon fontos, elválaszthatatlan a kettő egymástól. Tehát itt nem szabad megállni, hogy igen, én magamért, és aztán senki másért. Nem, felelősek vagyunk ugyanúgy sokakért, másokért, de a sorrend felcserélhetetlen. Hogyha Jézus példáját megnézi az ember, akkor is azt látjuk, hogy neki a legfontosabb az volt, hogy a mennyei atyával közösségben legyen. Amikor felserkenti fülemet, ugye ezt mondja az Ézsaiás könyve 50. fejezete, felserkenti fülemet, akkor az a célja a mennyei atyának, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Ő reggel ezt élte meg, hogy hallgatott. Reggel azt élte meg, hogy nyugalma volt, és miután a hallgatásból jött a szó, jött az isteni szó, az isteni megerősítés, azután tudott elindulni a szolgálatba. De nézzünk meg még egy olyan igeszakaszt, ahol Pál apostol bemutatja, hogy ezt ő hogyan élte meg. Hogyan élte meg ezt a másoktól független hitet, és azért fontos ez, mert ez az igeszakasz a Korintusi második levél 11. fejezetéből, ez az igeszakasz nagyon egyértelműen beszél arról, hogy Pál apostol az egész életét odaadta a gyülekezetért. Na de hogyan? Korintusi második levélből a 11. fejezet 23. versétől a 30. verséig szeretném olvasni az igét. Tehát Korintusi második levél 11. fejezetéből a 23. verstől olvasom az igét. Krisztus szolgái-e? Balgatagul szólok. Én még inkább. Több fáradtság, több vereség, több börtön, gyakorta való halálos veszedelem által. A zsidóktól 5-ször kaptam 40-et egy híján. 3-szor megostoroztak, 1-szer megköveztek, 3-szor hajótörést szenvedtem, 7 napot a mélységben töltöttem. Gyakorta való utazásban, veszedelemben folyóvizeken, veszedelemben rablók közt, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztában, veszedelemben tengeren, veszedelemben hamis atyafiak között. Fáradtságban és nyomorúságban, gyakorta való virrasztásban, éhségben és szomjúságban, gyakorta való böjtölésben, hidegben és mezítelenségben. Mindezeken kívül van az én naponkénti zaklattatásom az összes gyülekezetek gondja. Ki beteg, hogy én is beteg ne volnék? Ki botránkozik meg, hogy én is ne égnék? Ha dicsekednem kell, az én gyengeségemmel dicsekszem. Különleges igeszakasz és különleges levél. Talán hozzám a legközelebb álló levél a Korintusi második, mert Pál apostol itt kifejezetten sokat beszél önmagáról. Nem egy szisztematikus levél a Korintusi második levél, hanem azt lehet mondani, hogy egy nagyon személyes hangvételű írás. Ugye az első korintusi részletesen végigmegy bizonyos tanításokon, azért, mert a gyülekezetnek óriási szüksége volt erre. A második korintusi levél meg egész egyszerűen egy hálaadás, szinte kiszakadt Pál apostolból az, hogy én mennyi mindent köszönhetek az Istennek, és hogy mennyire örül annak, hogy a gyülekezetre hatást gyakorolt mindaz, amit ő írt. Ez az igeszakasz azért különleges, mert elmondja azt, és Pál apostol azért nem olyan gyakran teszi ezt, de itt megteszi. Elmondja azt, hogy ő neki mi mindent kellett átélnie. Ez valami döbbenetes felsorolás. Talán egyikünk sem élt át ilyen mértékű és ilyen mennyiségű nehézségeket, amit az apostol átélt. És mégis azt mondja, hogy a megostorozás, a megkövezés, a hajótörés, a mélységben való egy nap eltöltés, az utazás, a veszedelem, és így tovább sorolja, ezek nem rendítették meg az ő hitét, de nem csak erről beszél. Azt mondja a 28. vers, hogy mindezeken kívül van az én naponkénti zaklattatásom és az összes gyülekezetek gondja. Ki beteg, hogy én is beteg ne volnék, ki botránkozik meg, hogy én is ne égnék. Ez egy nagyon fontos igevers. Nagyon fontos abból a szempontból, hogy az ember megértse azt, hogy Pál apostol tényleg az életét odaadta a gyülekezetért. Neki nem volt más, neki ez volt a minden. Hogy az élete az olyan legyen, hogy az valóban szolgáló élet, de nem ám olyan, hogy egy szintig belefolyik a gyülekezet életébe, hanem teljes mélységében, teljes lényével átérzi azt, hogyha valaki nehézségben van, ha valaki botránkozik, akkor az engem is rendkívül mélyen érint. Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírokkal, ahogyan a római levélben olvashatjuk az ő felhívását. A 12. fejezet 15. versében Pál apostol ezt gyakorlatból írja. Hát ő tényleg ilyen volt. Örült az örülőkkel, mélységében, és sírt a sírokkal, szintén mélységében, mert pont ez érezteti a mélységet, hogy azt mondja, ki beteg, hogy én is beteg ne volnék, ki botránkozik meg, hogy én is ne égnék. Tehát azt mondja, hogy ti vagytok nekem a legfontosabbak, a leglényegesebbek a világon. Ennél fontosabb dolgot én nem tudok mondani, mint hogy a gyülekezetet építsem, és hogy az evangéliumot terjesszem. És mégis, ott van a 30. vers, ahol ezt fogalmazza meg, ha dicsekednem kell, az én gyengeségemmel dicsekszem. Mit jelent ez a gyengeség? Hogyan mutat rá az apostol arra, hogy valóban itt a gyengeség a titka, az erőtlenség a titka sok mindennek. Nézzük meg azt az utolsó igeszakaszt, amit itt olvashatunk a 12. fejezet 9.-10. versében. Tehát ugyanebből a levélből 12. fejezet 9.-10. verse. Ezt írja. Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömest dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Annak okáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért. Mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Azért érdekes ez a két vers, mert ugye az ember azt hinné, hogyha mondjuk nem annyira ismerjük a Bibliát, hogy igazából kulcskifejezés az, kulcskérdés az ember életében, hogy mennyire tud erős lenni. Erősnek kell lennem, hogy bizonyos nehézségeket elhordozzak. Ez ugye egy teljesen hétköznapi mondás. De itt az apostol rámutat arra, hogy nem. Ha én tényleg mély, szilárd és megalapozott hitet szeretnék magamnak, akkor ennek a titka az erőtlenség. És ezért különleges ez az ige szakasz. Ezért mondhatjuk azt, hogy teljes mértékben összefüggésben van az eddig idézettekkel, mert az apostol azt mondja, hogy igen, én értetek élek, nekem ti mindennél fontosabbak vagytok, és az a legfontosabb, hogy én úgy tudjak nektek szolgálni, hogy az tényleg építő lehessen, és hogy ti ezáltal épüljetek, de ennek van egy titka, ez a bizonyos erőtlenség. Az, hogy ő napról napra átélte azt, hogy igen, az Isten azt mondta neki, hogy az én erőm erőtlenség által végeztetik el, vagyis nekem az én erőtlenségeimmel kell dicsekednem, ha éppen valamivel dicsekednem kell. Ugye egész különleges ez a megfogalmazás. És azt mondja, hogy gyönyörködöm az erőtlenségekben, és így már tudok gyönyörködni a bántalmazásban, a nyomorúságokban, az üldözésekben és a szorongattatásokban Krisztusért, mert nem magam akarok küzdeni. Nem az a szándékom, hogy én magam megálljak, nem az a szándékom, hogy én magam erősítsem a gyülekezetet, mert ezt úgy sem tudom megtenni. Egy szintig el tudok jutni, kétségtelen. Tehát az ember saját erejéből sok mindent meg tud tenni, de az messze nem ér annyit, és messze nem teljes, és messze nem lesz önzetlen, mint az, amikor az ember az erőtlenségét belátja, és azt mondja, hogy nekem a Krisztus erejére van szükségem. Ezért fogalmaztam úgy az ige hirdetés elején is, hogy nekünk a hitünk másoktól független kell, hogy legyen. Mert az apostol ugyan az egész életét odaadta a szolgálatra, de azt mondta, hogy egy szint után csak az Isten van és én. Ez nagyon fontos. Egy szint után nem kérdés az, és nem befolyásol az, hogy a gyülekezettel mi van. Nem kérdés az, hogyha adott esetben sokan mondjuk engem megbotránkoztattak. Olyan dolgok történnek, amikkel én mondjuk nem értek egyet, de nem kérdés az, hogy nekem a hitem szilárd marad. Pál apostol rendkívül sok nehézséget átélt. Ő azt mondta, hogy nekem az a legfontosabb, hogy az Isten és a közöttem lévő kapcsolat a sziklaszilárd legyen. És innentől kezdve történhet bármi. Jöhet öröm, jöhet bánat, jöhet borzalmas megpróbáltatás, mert ő azért nagyon kemény dolgokat élt át. De ezek a megpróbáltatások nem tudnak annyira megrendíteni, hogy én a hitemet feladjam, én az Istenbe vetett bizalmamat feladjam. Kedves gyülekezet, én kívánom azt, hogy akkor, amikor mi a hitről gondolkozunk, és a hitünket szeretnénk tisztába tenni, akkor ezek a dolgok, ezek az igék legyenek előttünk. Nekünk magunk számára a legfontosabbak mi magunk vagyunk, olyan értelemben, hogy a mi hitünk, a mi bizalmunk, az mindig az Istenre kell, hogy irányuljon. Ezt mutatja be az apostol itt a 9.-10. versben, a kulcs az erőtlenség, hogy ezáltal az Isten erővel tudjon bennünket betölteni. Igazi erőt, valódi erőt csak és kizárólag ő adhat, senki más. És amikor ez megvan, utána jöhet a szolgálat, csak és kizárólag utána. Hogyha ez megvan, akkor bennünket bizonyos dolgok nem tudnak megrendíteni, nem fognak megrendíteni. Nem fog megrendíteni az, hogy a másikkal mi van, akár nagyon közeli emberrel, aki számomra nagyon sokat jelentett, azzal a másik emberrel mi van, ő hogyan botránkozott meg, természetesen érint, mélységében érint, de a hitemet, a meggyőződésemet nem érinti. Mert az szilárd, az Krisztusra épült, nem pedig a másik emberre. Én kívánom azt, hogy tanuljunk az apostoltól, és tanuljunk magától a megváltótól, aki ezt a váratlan, látszólag udvariatlan, de ugyanakkor mégiscsak nagyon helyén való kérdést tette föl Péternek, hogy mi között hozzá. Majd én intézem, hogy mi lesz az ő sorsa. A lényeg az, hogy te kövess engem. Amen.
Isten tiszteletünket befejezzük. Befejezésül énekeljük el a 274-es számú ének első, második és a hetedik versét. 274-es számú ének első, második és a hetedik versét énekeljük.
Mennyei Atyánk, szerető Istenünk,
Hálás szívvel köszönjük azt, hogy nekünk nem kell elhagynunk téged, hiszen te ott vagy velünk, ott vagy erősítésként, fogod a mi kezünket, és te szeretnéd igazán erőt adni az életünkbe mindenhez, amit csak elvégzünk. Segíts Istenünk, hogy olyan életünk lehessen, amilyen, ahogy Salamon is könyörgött, hogy kicsin gyermek vagyok, nem tudok kimenni és bejönni. Add, hogy átéljük azt a gyengességet, átéljük azt az erőtlenséget, amit Pál apostol ugyanúgy átélt, ahogy Jézus Krisztus is. Köszönjük az ő példájukat, köszönjük az ő áldott szolgálatukat, az ő életüket, ahogyan ők forgolódtak a kiválasztottak között, forgolódtak a gyülekezetben, a szolgálattevők között, hogy példát mutattak azzal, hogy hogyan is kell szolgálnunk nekünk is. Köszönjük Istenünk azt, hogy te szeretnél megkeresni mindannyiunkat, és hogy ezt meg is teszed. És köszönjük, hogy olyan sziklaszilárd hitet szeretnél kialakítani, hogy a semmi ne ingathassa meg. Köszönjük Istenünk, hogy a mi hitünket másoktól függetlenné szeretnéd tenni, hogy mi ne tőlük függjünk, ne rájuk figyeljünk elsősorban, hanem sokkal inkább önmagunkra is te rád, és miután ez megvan, miután összhangba kerültünk veled, azután tudunk igazán áldott szolgálatot végezni másokért. Segíts kérünk, hogy a mi bizalmunk, a meggyőződésünk benned, szerető Istenünkben, ez valóban áldott és erős lehessen. Jézus Krisztus nevében kérünk, hogy erősíts bennünket, és add, hogy mindaz az erőtlenség, ami a miénk, ezt belássuk, és te be tudjál tölteni bennünket javakkal és gazdagsággal. Amen.
Távozásul a megkezdett ének 8. versét énekeljük.